भजन हित कुत्र हो युथसक अमान्ययुष्र úgy bocsássa lángám a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Akár a földgáz, akár a kőolajszállítási útvonalak lezárása elfogadhatatlan és ellentétes az EU integrációhoz kapcsolódó elvárásokkal, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, Ukrajna külügyminisztériuma meglehetősen agresszíven reagált azokra a hírekre, melyek az ukrán gáztranzit leállítása következtében megemelkedő földgázárakról szóltak. Később pedig egy olyan törvényjavaslatot regisztráltak az ukrán parlament honlapján, amely arra irányul, hogy hadi állapot idején Ukrajna zárja le az Oroszországból induló földgáz és kőolajszállítási útvonalakat. A különböző országok jogai közé sorolta, hogy mindenkinek szuverén joga eldönteni, hogy honnan és milyen útvonalon veszi a működéséhez szükséges energiahordozókat. A kötelezettségek közt említette, hogy az az ország, amely társulási megállapodást köt az Unióval, sőt tagja akar lenni az EU-nak, köteles hozzájárulni az Európai Unió energiabiztonságához a szállítási útvonalak biztosításával. Ezért akár a gáz, akár a kőolaj útvonalainak lezárása elfogadhatatlan és ellentétes az EU integrációhoz kapcsolódó elvárásokkal, zárta Szijjártó Péter. Teret nyert a magyar álláspont, most először az ENSZ éves költségvetésének is része lett a terrorellenes tevékenység rendszeres finanszírozása, közölte a miniszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter szerint a magdeburgi, a cetinjei és a New Orleans-i támadásokat követően ismét világossá vált, hogy a terrorizmus egyre súlyosabb globális kihívás. A merényletek ismét rámutattak arra, hogy Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia után a nyugati világnak is újra szembesülnie kell a növekvő terrorfenyegetettséggel a mindennapokban, emelte ki. A budapesti ENSZ központ pedig egyre több funkciót lát el, tette hozzá. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az USA budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a magyarországi korrupció pedig sérti az Egyesült Államok és szövetségeseinek érdekeit és biztonságát. Ez a lépés a távozó, sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó pitiáner bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölt az Index megkeresésére a miniszterelnöki kabinetiroda. David Pressman Soros György helytartója volt, közölte Mencel Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Brian E. Leib Pressman lehetséges utóda bízik abban, hogy Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. 20 perces késés esetén visszaadják a jegyár felét vita nélkül, a bérleteseket is kárpótolják, jelentette be a közösségi közlekedéssel kapcsolatban Lázár János. A tárcavezető szerint példátlan lejárató kampány zajlik a tömegközlekedéssel szemben, miközben 4 vonatból 3 pontos, ezzel pedig a MÁV a középmezőnyben van a kontinensen. Az építés és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy 1 milliárd utazás bonyolított tavaly a MÁV, a Volán és a HÉV. 2024-ben 10 millió bérletet adtak el már, szemben a 2019-es 5,5 millióval, tette hozzá. Úgy látja, ha a szolgáltatás olcsó, az emberek képesek letenni az autót, 18%-os eltolódás figyelhető meg az autózástól a közösségi közlekedés elé. Azt is ígérte, hogy 2026. január 1-ére a MÁV Volán összes mosdóját felújítják. Soha nem látott támogatásban részesülnek a kis- és középvállalkozások, jelentette ki a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencze Tamás azt mondta, a Demján Sándor programban a KKV-k tőkejuttatásban és kedvezményes hitelben is részesülhetnek, sőt a kormány elindítja az 1+1 programot. Ez azt jelenti, hogy ha a vállalkozó fejleszteni szeretne és betesz 1 forintot, akkor a kormány is mellé tesz egyet. A székelyföldi erdélyi intézmények és a magyar kormány közötti jobb együttműködésről, a meglévő kapcsolatok szorosabbra fűzéséről egyeztetett 2 napos székelyföldi látogatása során a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs az MT-nek elmondta, Hargita megye és Csíkszereda előjáróival és Táncos Barnával, a román kormány pénzügyminiszterével, miniszterelnök helyettesével egyeztetett, aztán a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetőivel. Utóbbi Sepsiszentgyörgyi kara további fejlődést fog biztosítani a székelyföldi felsőoktatásnak és az erdélyi magyarságnak, húzta alá. Az elmúlt fél évben több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottunk vissza. Karácsony és új év között több napon is 10 millió felett volt a napi visszaváltások száma, közölte a MOHU az MT-vel. Budapest után a legtöbb palackot Debrecenben, Szegeden és Miskolcon viszik vissza. Végül az időjárásról. Előbb megvastagszik, aztán nyugat felől átmenetileg csökken majd a felhőzet. Napközben helyenként várható eső, zápor, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 3-5, napközben pedig 11-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
És a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlés.
Ó, de jó, hogy velem ilyen csoda történt.
Beszélő könyvek.
irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kíme című regényének 15. részét hallják. Kulka János olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Az üzlet hátsó verandája a meredek hegyoldal fölé épült, így tökéletes kilátást nyújtott a szomszéd házak kéményeire. Kimet lenyűgözte a látvány, de az üzlet gyűjteménye még a verandán elköltött és Lurgan Száhib által saját kezűleg készített, csudás perzsa ebédnél is jobban elkápráztatta. A Lahori múzeum ugyan jóval nagyobb volt, itt mégis sokkal több különlegesség tárult elé. Tibeti démonűző tőrök és imamalmok, türkizes nyers borostyánkőnyakláncok, zöld jádekarperecek, füstölők nyers gránátkővel díszített üvegcségben, az előző este látott ördögmaszkok és pávakék szőnyegekkel borított falak, aranyozott buddhaszobrok és kicsi, hordozható lakoltárok, türkizzel ékesített szamovárok Oroszországból, tojáshéj vékonyságú kínai porcelánkészletek régies, nyolcszögletű náddobozkákban, sárga elefántcsont feszületek Japánból és a világ minden tájáról. Továbbá poros, dohos szagú szőnyegbálák szakadt és penészedő térképtáblák mögé hajítva, perzsa vizes kancsók, amelyeket kézmosásra használtak evés után, tompafényű rész füstölő tartók, peremükön körbe-körbe táncoló ördögökkel, fakó, ezüst veretű övek úgy összegabajodva, mint a birka gyapja lenne, jádehajtűk, elefántcsont és zöld kvarc, mindenféle fegyver és még számtalan furcsaság volt bedobozolva, vagy állt a polcokon sorakozva, vagy egyszerűen hevert szanaszét dobálva a szobában úgy, hogy csupán Lurgan Száhib roskatag munkaasztala körül maradt egy kis szabad hely. Ez mind semmiség, szólt a házigazda Kim tekintetét követve. Csupán azért vásárolom őket, mert szépek. Csak néha adok el belőlük egyet-egyet. De csak is akkor, ha tetszik nekem a vásárló ábrázata. Az én igazi munkám ott látható az asztalon. Legalábbis egy része. A szobába beszűrődő reggeli fényben piros, kék és zöld kövek villódtak. Itt-ott pedig egy-egy kék-fehér gyémánt csillant meg. Kim tágra nyílt szemekkel bámult az asztalra. Ó, azok a kövek jól vannak. Nem árt meg nekik, ha rájuk süt egy kis nap. Amúgy pedig olcsó darabok. De a beteg kövekkel más a helyzet, mondta Lurgan, miközben újra jól megrakta Kim tányérját. Rajtam kívül senki sem képes újból kék türkizzé varázsolni egy beteg gyöngyöt. Az opálhoz értenek néhány, amit bármelyik útszéli bolond képes opált gyógyítani, de a beteg gyöngynek én vagyok a legjobb, sőt, az egyetlen orvosa. Képzeld el, mi történne, ha meghalnék? Akkor aztán senki sem... Ó, nem. De aztán biztos nem tudsz mit kezdeni a gyémántokkal. Már az is bőven elég volna, ha megtanulnál valamit a türkizről. Talán egy szép napon így is lesz. Lurgan a veranda végében álló vízszűrőhöz ment, hogy újra töltse a vaskos üvegkancsót. Kérsz inni? Kim bólintott. Lurgan Száhib Kimtől 15 lábnyira megragadta az üveget, a következő pillanatban pedig a csordult tiktelt kancsó már a fiú könyöke mellett állt az asztalon. Csupán egy apró ráncolódás jelezte az abroszon, hogy hol csúszott végig pillanatnyi helyére. Húha! Szólt Kim elámulva, hiszen ez varázslat. Lurgan Száhib mosolyán jól látszott, hogy a bók hízelget neki. Dobd vissza! El fog törni. Azt mondtam, dobd vissza! Kim találomra elhajította a korsót, az pedig a földre esett és 50 darabra tört. A víz lassan csurgott le a verenda gerendázatának résein. Mondtam, hogy eltörik. Mindegy. Nézd! Nézd a legnagyobb darabot! A padlón heverő üvegdarab hajlatában egy vízcsepp csillogott akár egy ragyogó csillag. Kim fürkésző szemmel nézett rá.
Lurgán Száhib egyik kezét lágyan a fiú tarkójára tette, megsimogatta, majd a fülébe súgta. Figyel csak, ahogy új életre kell. Ahogy a darabokból újra egész lesz. Először a nagyobbik üvegcserép összeolvad a két kisebbel, jobbról és balról. Nézd! Nézd! A szilánkok is összeforrnak. Egészen addig Kim hindiül gondolkozott, de ekkor összerezzent és megfeszítette az elméjét, hogy kijusson a sötétségből, amely már-már teljesen elnyelte őt. A kapaszkodót pedig az angol szorzótábla jelentette. Figyeld, amint összefornak, suttogta Lurgán Száhib. A kancsó ripityára tört, igen, ripityára tört, gondolkozott tovább Kim, immár angolul. 50 darabra tört. És 2×3=6, 3×3=9, és 4×3=12. Kim kétségbe esettel igyekezett felidézni a leckét. Miután megdörzsölte a szemét, a kancsó halvány körvonala szerte foszlott. A cserepek a földön hevertek, ahogy addig. Mellettük ott csillogott a napfényben a kiömlött víz, a veranda hasadékain keresztül pedig tisztán lehetett látni a talajt. 3×12 pedig 36. Ugye látod, ahogy újra felölti a formáját? Kérdezte Lurgán Száhib. Tehát el van törve, darabokra tört, zihálta Kim. Bizony olyan, amilyen volt, mondta Lurgán Száhib. De te vagy az első, aki ezt látja is. Megtörölte magas homlokát. Kipróbálták már veled valaha ezt a mutatványt? Ha így lenne, gondolod, hogy hagytam volna magamat még egyszer rávenni? Elrohantam volna. És nem félsz? Hm? Nem én. Lurgán Száhib még közelebb hajolt hozzá, és kíváncsian fürkészte Kim arcát. Majd kifaggatom rólad Mahbub Alit. Nem most, de majd egyszer, mormolta. Elégedett vagyok veled, igen, de elégedetlen is. Te vagy az első, aki ráébresztette magát a valóságra. Bár tudnám, hogy sikerült. De igazad van, ne mondd el, még nekem sem. Lurgán Száhib belépett az üzlet borongós félhomályába, majd a kezét dörzsölgetve leült az asztal mellé. Az egyik szőnyegrakás mögül elfojtott zokogás hallatszott. Az indus fiúcska volt, aki azóta is engedelmesen áldogált szemben a fallal. Vékonyka válla szomorúan rángatózott sírás közben. Á, féltékeny, de mennyire féltékeny. Kíváncsi vagyok, vajon megpróbál-e másodszor is mérget tenni a reggelimbe, hogy aztán megint újat főzhessek. Gyere ki! És legközelebb, amikor bánatos vagy, ne kísérletez olyan bátran a fehér arzénnal. Rosszul is lehettem volna gyermekem, és akkor ellophatták volna a gyémántokat. Na gyere! A fiúcska kisírt szemmel előkászálódott a szőnyegek mögül, és szenvedélyes szeretettel Lurgán Száhib lába elé vetette magát. Olyan bűnbánat áradt belőle, hogy az még Kimet is meghatotta. Mostantól hűségesen fogom őrizni a gyöngyöket. Ó, Lurgán Száhib, aki apám és anyám vagy nekem, küld el őt, mondta, és csupasz lába sarkát Kim felé lódítva az ellenségére mutatott. Még nem, még nem. Egy kis idő múltán majd elmegy, de most tanulnia kell, és te leszel a tanítója. Jászd vele a drága kövek játékát, én majd figyelek. A fiúcska könnyei egy-kettőre elapadtak. Berohant az üzlet hátsó szobájába, és egy résztálcával tért vissza. Te adogasd, szólt aztán Lurgán Száhibhoz. A saját kezeddel tedd őket a tálba, nem úgy azt gondolja, én már előre ismertem őket. Finoman, finoman, mondta Lurgán Száhib, majd egy maréknyi csilingerő gyöngyöcskét vett elő az asztal a fiúkjából, s a tálcára borította őket. Most pedig, szólt a fiú Kimhez egy régi újságpapírt lóbálva. Nézegesd a gyöngyöket, te idegen, ameddig csak jól esik. Számold meg őket, és ha szükséges, meg is tapinthatod bármelyiket. Nekem egyetlen pillantás is elég. Büszkén hátat fordított a tálcának. De mi ebben a játék? Miután megszámoltad és megtapintottad őket, és biztos vagy benne, hogy meg is jegyezted mindet, letakarom a tálcát ezzel a papírral. Neked pedig el kell mondanod Lurgán Száhibnak, mit láttál. A magam válaszát majd leírom egy papírra. Ó, szólt Kim, ahogy a versengés szelleme föltámadt a szívében. A tálca fölé hajolt. Legfeljebb 15 kő volt benne. Ez nem lesz nehéz, mondta egy perccel később. Az indus fiúcska letakarta a papírral a csillogó köveket, és gyorsan följegyzett valamit egy füzetbe. A papír alatt 5 kék van, egy nagy, egy kisebb, és 3 még kisebb. Adarta izgatottan ki. 4 zöldkő, egy lyukas, egy sárga, amelyen át lehet látni, és egy pipaszár formájú. 2 piros kő, és úgy számoltam. Összesen 15 van, 2 elfelejtettem. Nem, adj egy kis időt. Az egyik elefántcsont volt, apró és barnás, és adj egy kis időt. 1, 2, Lurgán Száhib egészen 10-ig elszámolt. Kim megrázta a fejét. Akkor most halljuk az én eredményemet, vágott közben a fiúcska derülten kacarászva. A tálcában először is 2 hasított zafír van, az egyik 4 karátos, a másik 2, legalábbis amennyire meg tudtam becsülni. A 4 karátos zafír az egyik sarkán csorbult, ezen kívül van benne egy turkesztáni türkisz fekete erezettel. 2 kőbe szöveg volt vésve, az egyiken Isten nevált arannyal, a másikat viszont nem tudom elolvasni, mivel elrepett, amikor kiesett egy régi gyűrűből. Tehát megvan mind az 5 kék kő. Van még 4 repecs marag, de az egyiket közülük 2 helyen megfúrták, és van 1, amit megcsiszoltak. A súlyuk? Kérdezte Lurgán Száhib közönösen. 3, 5 és 4 karátosak, legalábbis becslésem szerint. Van még egy régi zöldborostyánkő és egy csiszolt európai topáz. Egy burmai rubin, amely hibátlan, és egy 2 karátos meglepet rubin is. Egy faragott elefántcsont Kínából, amely egy tojáslevét szürcsölő patkányt ábrázol, és végül egy babszemnyi kristálygolyó, aranylevélbe foglalva. A felsorolás végére érve a fiú elégedetten összecsapta a kezét. Ő lesz a mestered, szólt aztán Lurgán Száhib Kimhez, és elmosolyodott. Húha, valamennyi kőnek ismerte a nevét, mondta Kim elpirulva. Most próbáljuk újra olyan tárgyakkal, amelyeket mindketten jól ismerünk. Újra megrakták a tálcát mindenféle aprósággal, amelyet a bolt és a konyha polcairól összeszedtek. Azonban minden alkalommal az indus fiúcska győzött, míg nem Kim teljesen elkeseredett. Kösd be a szememet! De csak egyszer tapogatom végig a tárgyakat. Meglásd, akkor is megverlek a rajtad, nem lesz kendő, hívta ki ellenfelét az indus fiú. Kimet majd szétvetett a méreg, amikor a fiúcska valóra váltotta a fenyegetését. Ha emberekkel vagy lovakkal játszanánk, én lennék a jobb, mondta. Ez az együgyű játék a csipeszekkel, a késekkel, meg az ollókkal túl gyerekes nekem. Előbb tanulj, és csak azután taníts, mondta Lurgán Száhib. Most ő a mestered, így van? Igen, így van, felelte Kim. Az elkövetkező 10 nap igencsak különös és őrült módon telt el. De Kim túlságosan is jól érezte magát ahhoz, hogy a fejét törje ezen. Reggelente a drága kövek játékát játszották, olykor valódi kövekkel, máskor kardokkal és tőrökkel, és néha benszülöttekről készült fényképekkel. Délutánonként ő és az indus fiúcska a boltban őrködtek. Némán üldögéltek egy szőnyeg bála vagy egy térkép mögött, és Lurgán Száhib rendkívül különös látogatóit figyelték. Voltak köztük kis fejedelemségek rádzsái, akik különböző ritkaságokat, fényképeket vagy éppen játékmasinákat vásároltak, miközben a kísérőik a verandán köhécseltek. Hölgyek, akik nyakláncokat kerestek, és férfiak, akik pedig Kim véleménye szerint hölgyeket kerestek, de az is lehet, hogy Kimet egy kissé megrontott a korán szerzett jártassága. A nap végén Kimnek és az indus fiúcskának, akinek a nevét Lurgán Száhib kedvére váltogatta, részletesen be kellett számolniuk mindarról, amit a nap folyamán láttak és hallottak. Részletesen le kellett festeniük minden egyes aznap látott ember jellemét, az arcvonásaikból, a beszédjükből és a modorukból ítélve, és föl kellett tárniuk látogatásuk valódi célját. Vacsora után Lurgán Száhib elővette a képzelő erejét, és olyan játékba kezdett, amelyre a felöltöztetősdi elnevezés illik a legjobban. Ebben a játékban különösen jelentős szerepe volt Lurgánnak. Bámulatosan tudott arcokat festeni. Itt egy kis arcpirosító, ott egy apró ránc, és a fiú külsejét már is a felismerhetetlenségig elváltoztatta. Amikor Kim felöltötte azokat az árruhákat, és megváltoztatta a gesztusait és a beszédmódját, föltámadta benne rejlő démon, és felettébb élvezte a játék minden percét. Egyik este olyannyira elkapta a lelkesedés, hogy saját ötlete támadt. Bemutatta Lurgán Száhibnak, miként koldulnak a Száthúk, az utcai szentek tanítványai, régi lahóri ismerősei, és miként szólítanának meg egy angol száhibot, egy vására siető pandzsábi parasztot, vagy éppen egy fátyol nélküli asszonyt. Lurgán Száhib önfeledten mulatott a játékán, és megkérte Kibet, hogy vonuljon a hátsó szobába, majd fél óráig maradjon úgy, ahogy éppen volt. Keresztbetett lábbal, hamuval bemázolt arccal, és vérben forgó szemmel. Mikor letelt a fél óra, éppen egy nehézkes mozgású, túlsúlyos babú lépett be az üzletbe, akinek harisnyás lábán csak úgy rengett a háj. Kim azonnal lecsapott rá, és már bele is kezdett utcai stílusban előadott produkciójába. Lurgán Száhib eközben, Kim bosszúságára, a babút figyelte, és nem az alakítást. Az a véleményem, szólt a babú lomha mozdulatokkal szivarra gyújtva, hogy ez igazán kitűnő és hatásos alakítás. Ha nem figyelmeztettél volna előre, észre se veszem, hogy tréfát űzöl velem, Lurgán Száhib. Most azt mondd meg inkább, hogy mikorra lesz a fiúból munkára alkalmas térképész. Mert akkor mindjárt a szolgálatomba állítom. Addig még sokat kell tanulni a Luknóban. Akkor mondd meg neki, hogy fene mód siessen azzal a tanulással. Jó éjszakát, Lurgán, mondta, majd egy vemhes tehén járásával távozott. Később, amikor az aznapi látogatókat vették sorra, Lurgán Száhib megkérdezte Kimet, hogy szerinte ki lehetett a köpcös férfi. Isten tudja, felelte Kim vidáman. Ezzel a könnyed válasszal Mahbub Ali talán megelégedett volna, de a gyöngyök gyógyítója nem jutalmazta. Ez igaz. Isten tudja. De szeretném tudni, hogy te mit gondolsz. Kim a szemesarkából a társára pillantott, akinek a tekintete kikényszerítette belőle az igazságot. Azt hiszem, ő az, aki alkalmazni fog engem, miután befejeztem az iskolát, de Lurgán Száhib helyeslő bólintása fölbátorította. Azt nem tudom megérteni, hogy ő hogyan lehet képes sokféle ruhát viselni és sokféle nyelvet beszélni. Később majd mindent megértesz. A babú népmeséket ír egy bizonyos ezredesnek. Nagy tekintélyben áll egész Szimla szerte, és arról ismeretes, hogy nincsen neve, csak egy száma és egy betűje. Nálunk ez a szokás. És az ő fején is vérdé van, mint másokén? Még nem. De ha egy fiú, aki most éppen itt üldögél, gondolna egyet, és elmenne az alsó bazár mögé egy bizonyos házhoz, amelynek a verandája vörösre van festve, oda, ahol hajdan a színház állt, és besúgná a házablakán, hogy a rossz hírt Hari Chander Mukherjee hozta el a múlt hónapban, akkor az a fiú egész zsáknyi rúpiával térhetne vissza. Pontosan mennyivel? Vágta rá a kérdést Kim. 500-zal, 1000-rel, annyival, amennyit kér. Értem. És mennyi ideig élne az a fiú, miután eladta ezt az információt? Kérdezte, és vidáman Lurgán Száhibra mosolygott. Ó, hát ezt jó végig kell gondolni. Talán, ha rendkívül eszes lenne, estig még kihúzná. De a másnap reggelt már nem érné meg. Biztosan nem. Mennyi lehet a babú fizetése, ha ekkora díj van a fején? 80, talán 100, legfeljebb 150 rúpia. De ebben a munkában a fizetésnek van a legcsekélyebb jelentősége. Isten időről időre olyan embereket küld a földre, te is ezek közé tartozol, akiknek legfőbb vágyuk, hogy életük kockáztatásával idegen országokba utazzanak, és az ismeretlen fölfedezzék. Ma valami távoli rejtélyt fed fel, holnap egy addig sosem látott hegyet talál. Aztán pedig talán épp egy közelálló ismerősről deríti ki, hogy valami ostobaságot követett el az állam ellen. Az efféle lelkek nagyon ritkák, és nagyon kevés köztük a kiváló. Talán 10, ha vannak összesen. A magam részéről e tíz közé sorolom Harry Babút. Milyen nagyszerű és irigylésre méltó hivatása van. Ez igaz, de az én napjaim lassan telnek. Még nagyon fiatal vagyok, és csupán néhány hónapja tanultam meg angolul írni és olvasni. Mitöbb, még mindig nem vagyok benne valami jó. És még hosszú évek múlva is legfeljebb csak térképészként dolgozhatok. Légy türelemmel, világ kis barátja, mondta Lurgán Száhib, és Kim elképedt a megszólítást halván. Bár rám várna még néhány ilyen év. Többféle módon is kipróbáltalak, és nem felejtek el semmit sem megemlíteni az ezredesnek készülő jelentésemben. Aztán hirtelen fölnevetett, és angolul folytatta. Istenemre, O'Hara, azt hiszem, igazi tehetség lakozik benned. De semmi esetre sem szabad elbíznod magad, és a szádra is tegyél lakatot. Menj vissza Luknóba, légy jó kisfiú, és tanulj serényen. Akkor talán a következő szünidőben, ha kedved tartja, visszajöhetsz hozzám. Kim arca egyszerre borús ábrázatot öltött. Úgy értem, csak is akkor, ha te is szeretnéd. Tudom én, hová mennél szíved szerint.
Kipling, Kim című regényének 15. részét Kulka János olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, hozd meg velünk az életet. Atya, Fiú és Szentlélek,
Nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jöjj, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden.
amit Isten értünk tesz. De mi önmagunkra nézünk, ritkán nyújtunk csak kezet, pedig annyian várják, hogy észrevet. Néma könnyeik, hát Isten tőled annyit kér, hogy mutasd meg őt nekik.
Büszkén hallom, hogy Jézus is jön, és tőle árad minden segítség. Én azért élek, hogy megosszam a gazdag szeretetét.
Barátom, hogy együtt mondjuk el, hogy Jézus minden szívet meggyógyít, és soha nem hagy el, mert sajnos oly sok ember még nem tudja, hogy mindig van kiút, rád talál, mikor bajban van.
Árnyék volt az életem nélküled, sűrű felhők gyűltek fölöttem. Csak árnyék volt az életem te nélküled, sűrű felhők gyűltek fölöttem. Egyszer vihar jött, féltem elborít, de Jézus, te szóltál, csend és béke lett. Csak bolyongtam, de nem talál, szomjaztam, de nem leltem forrásra. Csak bolyongtam,
kutattam, de nem találtam kiútra. Nagyon szomjaztam, de nem leltem a forrásra. Emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Gyere, emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Csak árnyék volt az életem nélküle, sűrű fel.
Emelj karoddal fel, Istenem az én lelkem. Hozzád simul én Istenem az én lelkem. Hozzád simul
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről